Bóda Erzsébet, hét mesés könyv. A kíváncsi gombácska. Élt egyszer a zöld erdő mélyén egy vénséges vén, terebélyes tölgyfa tövében egy gomba család, melynek annyi gomba gyereke volt, hogy a gomba szülők nem is tudták számon tartani valamennyit. De gomba papa és gomba mama számára ez nem is volt fontos, hiszen ők mindegyiküket egyformán szerették. A legkisebb és egyben legvirgoncabb, legrakoncátlanabb, legkíváncsibb gyereket egyszerűen csak gombácskának hívták. Ő mindig törte valamin a kobakját, ezernyi kérdésére bizony gyakran még az okos gombapapa sem tudott válaszolni. És gombácska kíváncsiságát még a találékony gombamama se tudta kielégíteni. Megesett, hogy idősebb testvéreit nyúzta, akik hamar megunták kérdezősködését, és inkább játszani mentek, vagy még jobban belemélyedtek könyvük olvasásába. Esetleg figyelmüket teljesen lekötötte a tévé képernyője. Akkor is, ha nem volt érdekes a műsor, egy szóval úgy tettek, mintha nem is hallották volna kis testvérük érdeklődését. Gombácska ilyenkor odaszaladt mamájához, és neki panaszkodott. Anyukám, miért nem válaszol senki a kérdéseimre? És mit csináljak, ha nekem tudnom kell, miért van először hajnal, és aztán reggel? És miért nincs fordítva? És miért vannak testvéreim? És miért ők az idősebbek, és nem én? És miért van a fáknak levelük, és nekünk miért nincs? És miért nem visel a hattyú télen bundát? És... Állj meg, kisfiam, a kérdezősködéseddel, mondta gombamama. Tudod mit? Támadt egy ötletem. Menj el bagoly apóhoz, tudod, ott lakik a tisztás közepén álló leghatalmasabb erdei fenyő harmadik emeletén, Denevérék fölött. Ő az erdő legidősebb és legbölcsebb lakója. Zűrös ügyekben mindig ő tesz igazságot, az ő véleményét minden valamire való erdőlakó komolyan veszi. Tanácsait megfogadja. Mindenki tiszteli, becsüli, szereti őt. A kis gomba már is szaladt bakolyapóhoz, hogy kérdéseire, melyeket testvérei szóra sem méltattak, választ kapjon. Az apó szívesen fogadta a gomba gyerekeket, és mindjárt az első alkalommal hosszasan elbeszélgettek. Gombácska büszkén mesélte el otthon, hogy nincs olyan kérdés, amire bagolyapó ne tudná a választ. És ezek után soha senkit sem üldözött kitartóan kíváncsiságával, sőt, fordult a kocka. Tőle kérdeztek, és ő válaszolt. Egyszer egy szép késő tavaszi napon Gombácska már nem sokkal pirkadat után kikopogtatott a bagolylak ajtaján. Bagoly apó éppen a hálósapkáját vette föl, mert éjjeli madár lévén lefeküdni készült, de mivel segítőkészsége nagyobb volt álmosságánál, ajtót nyitott. Jó reggelt, bagoly apó! Nagyon fontos dologról szeretnék veled beszélni, adarta izgatottan Gombácska. Ennye, fiam, de türelmetlen vagy! Tudod jól, hogy ilyenkor nem illik zavarni az embert, főleg, ha az illető éjjeli madár. Ráadásul fárasztó éjszakai vadászaton volt. Nem tudnál várni szokásosan délutánig? Nem, bagolyapó, mert én sem tudtam aludni egész éjjel. Csak törtem a fejem, de semmi okosat nem tudtam kitalálni. Erre aztán bagolyapó betessékelte és helyet kínálta váratlan vendégét. Felvette köntösét, főzött két csésze finom hársfa virágteát, majd feltette pápa szemét, és ő is az asztal mellé ült, és nagyot sóhajtva így szólt. Nos, hadd hallom, mi az a halaszthatatlanul fontos dolog? Gombácska izget mozgott a szélkén, nem tudta, hogyan kezdjen bele a mondani valójába, aztán nekiveselkedett. Apu, én nem is tudom, hol kezdjem. Az izgat engem, hogy miért éppen kalapjuk van a gombáknak, és miért nem viselnek inkább olyan szép színes szirmokat, mint a virágok. Bagoly apó hörpintett a teájából, kicsit töprengett még egyet kortyintott, majd nagy pislogva így szólt. Mi tagadás, fogas kérdés. Arról már beszéltem neked, hogy a természet minden tökéletesen tervezett és valósított meg. Nyomós oka van annak is, hogy a gombáknak kalapjuk van, és nem szirmaik, mint a virágoknak. A virágok azért pompáznak olyan színekben, hogy felhívják magukra a méhecskék figyelmét, akik aztán beporozzák őket és mézet gyűjtenek tőlük. A gombáknak nincs erre szükségük, hiszen spórákkal szaporodnak, ezt te is jól tudod, hiszen spórából keltél ki magad is testvérkéiddel együtt. És nektárt sem lehet gyűjteni tőlük. És nektárt sem lehet gyűjteni tőletek. A kalapotok pedig azért van, hogy a nagy esőkben, zivatarokban biztonságosan meg tudjatok bújni alatta. De én szeretném, ha ehelyett a szürke kalap helyett szép színes illatos virágszirmok díszítenék a fejemet. Nem lehetne cserélni valakivel? Hát, ha mondjuk egy búzavirág vagy egy kankalin szívesebben viselne kalapot, mint szirmokat. Elmélkedett hangosan gombácska. Nem ajánlom, gyermekem, intette őt bagolyapó. A természet nagyon megharagudna mindkettőtökre, és sokba kerülne aztán kiengesztelni őt. Különben sem vennéd semmi hasznát a szirmoknak, hidd el nekem. De gombácskát nem győzték meg a bagoly szavai. Napokon át töprengett, hogyan szabaduljon meg a... az undok szürke kalapocskától, és egyre csak a színes illatos virágszirmokról álmodott. Aztán nagy lépésre szánta el magát. Elhatározta, hogy útnak indul, és keres valakit, akivel cserélhetne. Ment, mendegél tisztásról tisztásra, bozótosról bozótosra, hegyeket, völgyeket bejárva, de ahol csak érdeklődött, kinevették. A virágok büszkén, gőgösen emelték fel pompás szíromkoronájukat, és lenézően fintorogtak gombácska kérésén. Mit képzelsz, te kis szürkeség? Majd pont egy ilyen senkivel cseréljük el ékességünket. Ha-ha! Ám gombácska nem adta fel, tovább keresett. Mendegélés közben jól elfáradt, megpihent hát az erdő közepén egy bokor tövében. Amint ott hanyat fekve kémlelt az óriási fák koronáján át-át tetsző eget, egyszer csak furcsa hangokra lett figyelmes. Felkönyökölt, jobbra kémlelt, balra kémlelt, de nem látott semmit, hangokat azonban továbbra is hallott a bokor mögül. Gombácska szép lassan megkerülte a bokrot, és mit látott? Egy gyönyörűséges szellőrózsát, amint hangosan zsörtölődött. Ebadt a méhecskéi! Menjetek innen, hagyjatok aludni, utánam, ha felébresztenek! És a gyönyörű szellőrózsa ide-oda csapkodott leveleivel, megpróbálta elkergetni a nektárgyűjtő méhecskéket. Szellőrózsa, te miért űzöd el a méheket, hiszen azok csak a szépséges szirmaidért kerestek föl, mert virágport gyűjtenek a kis kosarukba. Jól tudom én azt, duhogott a lusta virág. De mit csináljak, ha álmos vagyok, és ezek folyton fölzavarnak? Haragszom is a szép színes szirmaimra, hiszen ha nem lennének ilyen feltűnőek, nyugodtan pihengethetnék. Álmodozhatnék itt a bokor tövében. Bárcsak valahogy megszabadulhatnék tőlük, de odaadnád valakinek a szirmaidat? Álmélkodott gombácska. Oda bizony, vágta rá egyből szellőrózsa. Gombácska egy kis ideig gondolkodott, nem merte rögtön előterjeszteni ötletét a virágnak, de aztán mély lélegzetet vett, és nagy szívdobogva ünnepélyesen hozzákezdett. Kedves szellőrózsa, mivel úgy látom, hogy neheztelsz a halovány rózsaszínű szirmaidra, azt tanácsolom, cseréld el az én kalapommal. Ha ezt teszed, majd a fejedre biztosan nem fognak szorgosságukkal zavarni sem a méhek, sem a pillangók, és szundikálhatsz naphosszat kedvedre. A szellőrózsa töprengette keveset, mert bár elege volt a szépségéből, valahogy mégis a szívéhez nőttek már a szirmok, meg aztán Gombácska szürke kalapja sem tetszett neki különösebben. Végül úrrá lett rajta a lustaság, és ráállt a cserére. Gombácska boldogan köszönt el a virágtól, a szellőrózsa pedig fejére tette az aprócska szürke kalapocskát. A bokor alá bújt, és már is szundikált. A gombagyerek nagy büszkén emelt fővel magát kihúzva, peckesen sétálgatott pompázatos fejfedőjével a zöld erdőben. Legnagyobb meglepetésére azonban senki sem hajbókolt neki, senki sem dicsérte, senki sem álmélkodott, hanem inkább elhúzódtak tőle. Összesúgtak mögötte, vagy kuncogva továbbálltak mellőle. Régi ismerősei is csak immel, ámmal álltak szóba vele, és furcsán néztek rá. Gombácska egyre csalódottabb lett, és sétáját félbeszakítva hazaszaladt, hogy anyukájának elpanaszolja a keservét. Amikor hazaért, az egész család éppen alkonyati harmatot vacsorázott. Gombácska kedvencét, de amikor megláttak a kis csavargót, valamennyien abba hagyták az evést. Gombapapa és gombamama gondterhelten egymásra nézett, az idősebb testvérek pedig harsogó nevetésben törtek ki. Aztán ámuldozva körbevették, hogy megérinthessék, megcsodálhassák a fantasztikus fejdíszt. Gombácska odament szüleihez és magyarázkodni kezdett. Papa, mama, figyeljetek, mindjárt elmondom, mi történt. Szóval, Szellőrózsának már úgysem kellettek ezek a szírmok, én meg már untam azt a szürke, jellegtelen kalapomat, és elcseréltük. De nekem senki sem mondta, hogy szép vagyok, pedig a virágokat mindig mindenki megdicséri. Csodája anyározza. Ajnározza. Engem meg elkerültek. Papa, mama, miért van ez így? Gyermekem, egy gomba sohasem mondhatja azt a kalapjáról, hogy szürke, meg hogy jellegtelen, mert számára mindennél többet kell, hogy jelentsen. A gombakalap nem egyszerű fejfedő, hanem a legegyénibb, legfontosabb része a gomba nemzetes. A gombakalap nem egyszerű fejfedő, hanem a legegyénibb, legfontosabb része a gomba nemzetségnek. Ilyen egyedül csak nekünk van, és senki másnak. És azért nem dicsért meg senki, mert a virágszírmok nem gombáknak valók. Csak azt tudom tanácsolni, kicsikém, nyomban cseréld vissza a fejfedődet, míg a természet meg nem haragszik, és bosszút nem áll rajtad. Válaszolt a gombapapa, azzal félrevonult, és belemélyedt az erdei híradó olvasásába. Gombamama pedig nem szólt semmit. Gombácska egyáltalán nem volt elégedett apukája válaszával, sértődötten elvonult aludni. Kora reggel útnak indult, hogy nagy peckesen megint körbejárja az erdőt, hadd lássa mindenki az ő csodálatos fejdíszét. Még félúton sem volt, amikor hirtelen hatalmas vihar kerekedett. Zúgott a szél, zuhogott az eső. Gombácska egy nagy lapulevél alá menekült, de hiába. Valahogy mindig oda csapott a szél, és csak úgy ömlött rá az esővíz. Talán mondanom sem kell, alaposan elázott. A szép szírmok csapzottan ragadtak a fejére, csúf lett, mint egy ázott városi veréb. Amint elállt az eső, Gombácska szaladt a legközelebbi pocsolyához, hogy megnézze magát. Amikor meglátta, hogy néz ki, nagy bánatában leült egy letölt gajra, és keserves sírásra fakadt. Amint ott sírdogált, egyszer csak kellemes fuvallat érintette meg az arcát, és valaki vigasztalóan így suttogott. Gombácska, vétkeztél a törvényeim ellen. Ezért meg kellett, hogy büntesselek. Most már magad is láthatod, a virágszírmok nem gombának valók, mint ahogy a barna medve sem holtat tollazatot, s a hattyú sem medvebőrt. Tudod, mi a feladatod? Azzal, ahogy jött a kellemes fuvallat és a hang, úgy el is tűnt. Ez a természet volt, kiáltott föl Gombácska, és már tudta is, mi a teendője. Felugrott és szaladt. Szaladt, ahogy csak a lába bírta, Egyenesen a bokorhoz, ahol a szellőrózsával táplálkozott. Találkozott. Egyenesen a bokorhoz, ahol a szellőrózsával találkozott. Amikor odaért, meglepődve látta, hogy szellőrózsa úgy sír, mint a záporeső. A virág mindjárt tudta, miért jött. Igaz? mondta szepegve, hogy senki sem bolygat, senki sem ébreszt fel az ümmögésével, de én úgy unatkozom, és olyan magányosnak, elhagyatottnak érzem magam, hogy ezt el sem lehet mondani. Ugye azért jöttél, gombácska, hogy visszacseréljük a feldíszeinket. Úgy hiányoztak az én szírmocskáim. Igen, visszahoztam a szírmaidat, bólintott a gomba gyerek, és levette fejéről a csapzott vizes virágszírmokat, és szellőrózsának nyújtotta, aki pedig visszaadta a kalapot. Szellőrózsa óvatosan feltette fejére a díszét, kisimította, elrendezte szírmait, melyek a langyos fuvallat segítségével egy-kettőre megszáradtak, és úgy pompáztak, mint a sosem áztak volna meg. Gombácska megsimogatta a kis szürke kalapocskát, fejébe nyomta, és megkönnyebbülten felsóhajtott. Aztán vidáman elbúcsúzott a virágtól, és peckesebben, elégedettebben vonult végig az erdőn, mint valaha. Az erdőlakók újra kedvesen szóltak hozzá, senki sem fordult el tőle, senki sem nevette ki. Gombácska újra meg újra megérintette kalapocskáját, és úgy érezte, soha nem tudna megválni a kedves kis szürke fejét, fejfedőtől. Vígant fütyörészre ugrándozva ment Bagolyapóhoz, hogy elmesélje neki történetét. Bóda Erzsébet, hétmesés könyv. A makrancos kisfiú. Volt egyszer egy nagyon akaratos makrancos, mogorva és dacos kisfiú. Amikor például bevásárolni ment az édesanyjával vagy az édesapjával, mindig jelenetet rendezett, ha nem kapta meg az üzletben azt, amit kiszemelt magának. Ilyenkor visított, toporzékolt, míg csak köréjük sem gyűltek a bevásárlók, úgyhogy szülei végül is kénytelenek voltak megvenni az árut. A kisfiút az sem érdekelte, hogy a kiszemelt játékból vagy más tárgyból otthon már volt egy ugyanolyan. Amit a fejébe vett, abból sem engedett. Ezért aztán a szülei nagyon szomorúak voltak, de mivel egyszem kisfiúkat nagyon szerették, soha nem mondtak neki nemet. Mindig teljesítették valamennyi kívánságát. Pedig a kisfiú talán nem is érdemelte meg ezt a nagy szeretetet, mert játékaival nagyon mostohán, sőt néha szinte gonoszul bánt, amelyik maciát kiska... amelyik maciát, kis autóját vagy más játékát megunta, azt egyszerűen kihajította a szemétbe, és persze nyomban újat követelt helyette. Azt talán már mondanom sem kell, hogy rögvest teljesítették kívánságát. A szegény szerencsétlen játékok végső elkeseredésükben panaszleveleket írtak Meseországba, egyenesen az Igazság TV tündér címére. Amikor már 12 zsáknyi panasz gyűlt össze, Igazság TV tündőr megelégelte a dolgot, leült az ötletadó sámlijára, és gondolkodni kezdett. Vajon mit lehet csinálni egy ilyen végtelenül makrancos, sőt egyenesen rossz gyerekkel? Mi a teendő? 3 nappalon és 3 éjjelen át egyfolytában töprengett, még eszébe sem jutott, 3 nappalon és 3 éjjelen át egyfolytában töprengett, még eszébe nem jutott a megoldás. Akkor elővette varázspálcáját az almáriumból, és az övébe dugta. Füttyentett egyet a szélhajtott a papírcsárkánynak, zsinórjára pattant, és pillanatokon belül a kisfiú szobájában termett. A kisfiú már ágyban feküdt, épp a legújabb meséskönyvét böngészte nagy unottan. Hát te mit keresel itt? Kérdezte köszöntés helyett a tündért. Hát te mit keresel itt? Kérdezte köszöntés helyett a tündért, amikor észrevette, hogy az ágyánál áll. Ki hívott és egyáltalán ki engedte meg, hogy begyere a szobámba? Utálatoskodott. Igazság TV tündért nagyon felbőszítette ez a fogadtatás, bizony a levélíró mesefigurák sem túloztak panaszleveleikben. Sőt, a helyzet talán sokkal komolyabb, mint gondoltam, tűnődött magában, majd dühösen így szólt. Először is, ha valaki látogatóba jön hozzád, akkor köszönéssel illik fogadnod. De a kisfiú nem figyelt a tündér szavaira. Nekem senki sem dirigálhat. Te sem, kiabálta. Tünnyel, nem vagyok rád kíváncsi. Igazság TV tündér gondterhelten ráncolta össze homlokát, és komolyan nagyon szigorú hangon így szólt. Nézd, kisfiú, 3 napot kapsz tőlem, hogy elgondolkozz azon, amit mostanában művelsz. És ha nem változtatsz undok viselkedésen, újra visszajövök, és büntetésed nem marad el. Azzal felpattant a szélhajtotta papírsárkányra, és hip-hop már is meseországba termett. Másnap reggel, mikor a kisfiú felébredt, azon gondolkozott, milyen furcsa álmot látott az éjjel. De nem töprengett sokáig, rohant a konyhába reggelizni. Jó reggelt, kisfiam, megmosakodtál? Kérdezte tőle anyukája. Igen, hazudta a kisfiú. És fogat is mostál már? Igen, füllentett újból a kisfiú, és nekilátott a reggelinek. Reggeli után visszament a szobájába, és játszani kezdett. Vagyis lerámolta a polcokról a szegény mesefigurákat, ide-oda haigált a játékait, majd amikor megmondta a dolgot, üres tekintettel kibámult az ablakon, aztán kitalálta, hogy neki... Aztán kitalálta, hogy neki egy új kis autó kell. Addig nyúszta anyukáját, míg el nem indultak a játéküzletbe. Vettek is 3 kis autót. Hazaérve a kisfiú első dolga volt, hogy a régi autócskáit a szemét kosárba dobja, és csak az újsággal foglalkozott, versenyzett velük a padlón. Közben letelt a 3 nap, de a kisfiúnak persze esze ágában sem volt megjavulni, különben is teljesen megfeledkezett Igazság TV tündérről. A tündér pedig betekintő látcsövével a 3 nap alatt többször is bekukucskált a kisfiú szobájába. De semmi változás nem észlelt. Megint leült az ötletadó sámliára, és hosszasan gondolkodott. Amikor nagy sokára felállt a sámliról, tekintette nagyon gondterhelt volt. Ismét felpattant a papírsárkányra, és már is ott termett a kisfiú ágya előtt. Jó estét, köszönt, még mielőtt a kisfiú szólásra nyitotta volna a száját. 3 nappal ezelőtt figyelmeztettelek, ha nem javulsz meg, megbüntetlek. Amint láttam, továbbra is csúnyán bánsz a játékaiddal. Nem tudsz rendesen viselkedni, ráadásul hazudozáson is rajta kaptalak. Hallgasd hát a döntésemet. Ezentúl a játékok, a mesefigurák, a rajzfilmek és a színek láthatatlanná válnak számodra, amíg csak meg nem tanulod, mi az illem. Hogyan kell bánni a játékokkal, és hogyan kell viselkedned a szüleik szemében. Szüleiddel szemben. Most csak ennyit akartam mondani. Viszont látásra. Amíg meg nem változol. Mondta el egy szusztra, és azon nyomban el is tűnt. És vele együtt a szobában található valamennyi játék. De mivel a kisfiú nagyon álmos volt már, a változás nem is vette észre, mély álomba merült. Másnap reggel, miután felébredt, megrőkönyödve látta, hogy szobája teljesen üres. Eltűntek a játékok, a mesefigurák, a mesekönyvek lapjairól a mesék. A falakról a színes képek helyett üres keretek lógtak. Többször is körbejáratta tekintetét a szobában, mint hiába. A színek, a játékok bizony hiányoztak, eszébe jutott a tündér. Hát az igazságtévő tündér tényleg nem tréfált, gondolta, de odakint biztos minden a helyén van. Azzal kifutott a konyhába reggelizni, lódítva, hogy megmosakodott már, nekilátott az evésnek. Ám de rögtön észrevette, valami nincs rendjén. Tányérkájáról hiányzott a három kismalac, bögréjéről az elefánt, az abroszol pedig a piros szívecskék, megint eszébe jutott a tündér. Körülnézett a konyhába, és ámulva vette észre, hogy körülötte minden teljesen megváltozott. A megszokott színes berendezés helyett minden csupa szürke, fekete meg fehér volt. Ez komoly lehet, gondolta magában, de nem mutatta meglepetését. Reggeliét be sem fejezve eltolta magától a tányért, és nem követelőzően, mint ahogy szokta, de nagyon morcosan kijelentette, a játéküzletbe akar menni. Ott érte aztán csak igazán nagy meglepetés, a hatalmas máskor oly vidám játékokkal zsúfolt üzlet üresen tátongott. Pontosabban csak a kisfiú nem látta a játékokat, édesanyja ugyan állandóan kérdezgette, tetszik neked ez a kis mozdony? Mit szólsz ez a helyes mackóhoz? Nini, milyen aranyos gumizsiráf? De a kisfiú minden kérdésre nemmel válaszolt, és szinte megmerevedett, amikor látta, mint a gyerekek leemelnek a polcokról valamit, amit ő nem láthat, és az anyukájuknak mutatják, vagy ahogy az üres polcokra mutogatnak vidáman, vagy amint az elárisítónő a semmit csomagolja. Hiszen itt nincs is semmi, mondta anyukájának, mire ő megkérdezte. Hát ha neked semmi sem tetszik, egyik játék sem, akkor mit szeretnél csinálni? Menjünk el az állatkertbe, mondta, és kívánsága már is teljesült. Menjünk el az állatkertbe, mondta, és kívánsága már is teljesült. A kisfiú azonban az állatkertben is nagy meglepetés érte. Az elefánt nem trombitált, és nem nyújtogatta az ormányát vidáman, a víziró egyszer sem mutatta meg hatalmas fogsorát. A kenguru erszényében semmi se volt, a csimpánzok nem bohóckodtak, a kakadók nem rikoltoztak, és a papagájok szürkén kapaszkodtak kalitkájuk rácsaiba. A kisfiú csalódottan ballagott haza, és hiába kérdezgette anyukája, hogy miért ilyen csöndes ma, nem válaszolt semmire. Hazatérve bement a szobájába, kezével megtámasztotta az állát, és nézegette a csupasz polcokat. Azon vette észre magát, hogy mi tagadás, nagyon hiányoznak a játékai. A nagy barna macit is szerette, nem is tudja megmagyarázni, miért szokta a sarokba vágni. És a kis autókat is. Milyen jó volt száguldozni velük a padlón, de a többi játék is nagyon hiányzott neki. Furcsa gondolatok kavarogtak a fejébe, és nagyon szomorú volt. Este nehezen aludt el, és másnap fáradtan, csalódottan ébredt, mert nem látta maga körül a kedves színes játékokat. Úgy érezte, ha nem játszhat, nem is érdemes fölkelni. Ezért fekve is maradt, reggelizni sem ment. Édesanyja aggódva jött be hozzá, és rögtön megmérte a kisfiú lázát. De hiszen neked nagyon magas lázad van, mondta ijetten, és már is kihívta a doktorbácsit. A doktorbácsi sokféle orvosságot írt fel a receptre, de egyik sem segített, még napok múltán sem. A kisfiú csak feküdt az ágyban, sápadtan, lázasan, és egyre csak azt kérdezgette, miért tűntek el a játékai. Aztán egy napon este, amikor már mindenki aludt, megérkezett az igazságtévi tündér. Amikor megjelent a kis beteg ágyánál, a kisfiú gyorsan köszöntötte. Szervusz, igazságtévő tündér, kérlek, változtasd meg döntésedet, mert már megjavultam. Kérlek, add vissza a játékaimat, mert már nagyon hiányoznak nekem, és én ígérem, hogy soha többé nem fogom bántani egyiket sem. A tündér pedig így válaszolt. Látom és tudom is, hogy most komolyan beszélsz, és már köszönni is megtanultál. Be kell látnod, kisfiú, a játékok, a mesefigurák nem azért vannak, hogy a gyerekek zsarnoskodjanak felettük, kínozzák őket, hiszen az nekik nagyon fáj. Nekik az a küldetésük, hogy szórakoztassák a gyerekeket, hogy játszanak velük, hogy szeressék őket. Remélem megjegyezted szavaimat. Azzal Hip-Hop megint eltűnt. Másnap reggel, amikor a kisfiú felébredt, először nem akart hinni a szemének, a polcokon teljes színükben ott pompáztak a játékok. A mesekönyvek lapjai újra megteltek színes rajzokkal, és a kis paplanról is vidáman mosogott rá Vuk meg a többi rókakölyök. A kisfiú boldogan kelt ki az ágyból, összerakta az ágyneműjét, felöltözött. Bement a fürdőszobába, megmosakodott. Fogat mosott, megfésülködött, és indult a konyhába. Az anyukája már elkészítette a reggelit, és mint mindig már az asztalon a piros szívecskés abroszon várta őt az elefántos bögréje. Tele finom kakaóval, a három kis malacos tányérkája, rajta a vajas pirítós. Jó reggelt, anyuka, köszönt a kisfiú. Jaj, de éhes vagyok, és neki fogott a falatozásnak. Édesanyja megrőkönyödve nézett a fiára. Talán most hallotta őt először rendesen köszönni, és kérdezés nélkül is tudta, hogy ma reggel valóban megmosakodott, megfésülködött az ő makrancos kisfia. Szervusz, kisfiam, mondta. Mondd csak, nincs semmi bajod? Már igazán sokkal jobban érzem magam, és képzel csak, anyuka, igaza van a tündérnek, mert a játékokkal tényleg játszani kell, és szeretni kell őket, mert különben elmennek. És látod, én már jó vagyok, mert visszajöttek hozzám, mert nekem tényleg hiányoztak, mert én nem is tudtam, hogy szeretem őket. Szóval én rossz voltam a játékaimhoz, és nem viselkedtem éledelmesen, sehol sem, és akkor a tündér engem megbüntetett. De azt hiszem igazságosan. Anyukám, ugye nagyon fontos a szeretet, mondta el mindezt a kisfiú egy szuszra. Édesanyja először furcsán nézte kisfiát, csak bólogatott szavaira. Igen, persze, de eleinte nem nagyon értette, miről beszél a gyerek. Aztán odalépett hozzá, megsimogatta a kisfiú fejét, és így szólt. A szeretet a szív legmélyebb rejtekéből jövő legtisztább, legőszintébb és legnemesebb érzés. Szeretet nélkül nincs értelme semminek, és szeretettel mindent legyőzhetsz, a rosszaságot, a gonoszságot, a makrancosságot is. A makrancosságot is. Látod, neked sikerült, mert a szeretet ott van a szíved mélyén, és te elengedted. És te elengedted, hogy úrrá legyen a rosszaságodon. Tudod, kisfiam, a szeretet minden szívben ott van, csak vannak, akik olyan mélyen eltemetik magukban ezt az érzést, hogy soha nem tud belőlük előtörni. De te már tudod, milyen jó szeretni, és meglátod, ezentúl sohasem fogsz unatkozni. És a kisfiú soha többé nem unatkozott, nem bántotta játékait, nem makrancoskodott. Nem rosszalkodott, mindig illedelmesen viselkedett. Mert tudod szeretni. Az igazságtevő tündér pedig hosszú időre a sútba vehette ötletadó sámliát.
Öröl.